valaki, és már ezt az énekel?
Melyik az? Egy fő.
Minden zsír.
Thank you. Sok szeretettel átadom István testvéremnek a szót, és akkor a mai mostani szolgálat újjászületés címmel kérem, hogy kérjük, hogy tarts meg.
Csaba testvérem, megkérlek, hogy imádsággal vezesd be ezt.
Köszönöm. Drága úrunk, annyi megbeszélni valónk van, te veled, és annyi kérdésünk merül föl, mikor azt hiszük, hogy egyik kérdést már megválaszoltad, drága úrunk, vagy kapizsgáljuk a választ a te ígéd által, úrunk, száz és száz meg annyi kérdés jön föl bennünk. Az időről beszélgetünk, hogyan sáfárkodjunk az idővel, mik azok a pontok az életünkben, amik előjönnek, mik azok a nagyon kemény pontok, amiket bűnként hozol elő a mi életünkben. Urunk, arra kérünk, hogy a szíved, az igéd, ami szívünket formálja át, hogy döntésképesek legyünk. Úgy döntsünk a hétköznapjainkban, az időbeosztásunkkal kapcsolatban, az idővel való sáfárkodással kapcsolatban, hogy az első szolgálatban is hallottuk, Urunk, hogy veled együtt, mert egyedül ezt nem tudjuk. Urunk, nyisd meg a szívünket, hadd figyeljünk rád, ne a problémáinkra, ne a bánatainkra, ne a küzdelmeinkre fókuszáljunk most, hanem a te ígédre, és hisszük, hogy azok megnyitják előttünk az üzenetet, a titkot, amellyel majd választ tudunk adni és megoldani a sáfárkodásunkat az idővel, az örökké valóságig. Urunk, a jelenlétedet kérjük most, nem csak az áldásodat, drága Urunk, hanem a jelenlétedet, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg ezt az órát, és hadd vésődjön a mi szívünkbe annak hústábláira mindaz, amit üzenetként mondani kívánsz nekünk. Urunk, könyörögve kérünk, hallgass meg. Amen.
Amen.
Ezen a délutáni alkalommal az újjászületésről lesz szó, és hát hadd vezessem azzal be, hogy a tavasszal volt egy érdekes beszélgetésem. Hát van a faluban egy köztiszteletben álló személy, aki nagyon sok embert dolgoztat, úgymond, nagyon sok ember a cégénél dolgozik, gazdag ember is. És hát úgy alakult, hogy meghívtak a feleségemmel együtt, és még néhány családdal egy ilyen közös vacsorára, ahol testvér településeknek a polgármesterei is ott voltak, két polgármester is, a község testvér településének a polgármestereivel. Igazából az ő látogatásuknak a révén voltunk mi is meghívva, és hát sokszor felvetődik beszélgetés során tehát az igével kapcsolatosan nagyon sokszor felvetődött a kérdés, és nagyon sokszor indult a beszélgetés, és most egy érdekes kérdést tett fel éppen a testvér településünknek a polgármestere, hogy az nem elég, hogyha valaki becsületes ember, valaki tisztességes ember, sok jót tesz, sok pozitív dolgot tesz. Ez nem elegendő? Hogy ez így nincs rendben? Ez így nem oké? És megindult egy jó beszélgetés, egy nagyon jó beszélgetés, és egészen addig jutott ez a beszélgetés, hogy az újjászületésről beszélgettünk arról, hogy Isten tényleg mit mond erről. És ez az ige, hát el is olvasom a János Evangélium a harmadik részének az első 10 versét, az egész rész erről szól igazából, a Nikodémus beszélgetése Jézussal. Pont így indul, és sokban hasonlít. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere, ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem az Isten van vele. Felele Jézus is mondta neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta neki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén, vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felele Nikodémus, és mondta neki, mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondta neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. És folytatódik ez a beszélgetés, végig erről van szó, amit Jézus elmond. Nikodémus is hát olyan kedvesen és olyan előzékenyen jön, és mondhatnánk, hogy minden tiszteletkört lefut Jézus felé, de Jézus azonnal a lényegre tör, mintha megröngenezné a lelkét, a szívét ennek az embernek, és szinte nem is reagál erre az első üdvözlésre, hanem egyből a lényegre tér, hogyha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most különösen szeretném a figyelmet arra irányítani, hogy azt mondja, hogy nem láthatja. Délelőtt még volt erről szó, és erről hallottunk, hogy valami a látásunkkal történt. A bűnesetben valami nagy baj történt a látásunkkal, pedig ha elolvassuk a bűneset történetét, akkor ott azt olvassuk, hogy ahogy ettek abból a bizonyos gyümölcsből, arról a fáról, megnyílt mindkettőjük szeme. Most össze egymás mellé szeretném tenni ezt a két igét, hogy ott azt írja, hogy bűnesetben megnyílt mindkettőjük szeme, itt pedig azt mondja Jézus, hogy ha újonnan nem születtek, akkor nem láthatjátok Isten országát. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy megnyílt a szemünk, és sok mindent láttak. Ott olvassuk azt, hogy látták azt, hogy mezítelenek, Látták a bokrot, ahova el kell bújni Isten elől, látták azt a helyzetet, amiben Isten elől menekülni kell, de már nem láttak valamit, valami fontosat nem láttak, amit addig meg vagyok győződve, hogy addig láttak. Nem látták Isten országát. És azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy addig baj is lesz, addig van baj a lelki látásunkkal. Itt nem a szemnek a látásáról van szó, hanem addig van baj a lelki szemünk látásával, ameddig újonnan nem születünk. És az újjászületés az pedig az Isten munkája, az Isten szent lelkének a munkája bennünk. Akkor, amikor megváltás csodájáról, én szeretek erről így beszélni is, hogy a megváltás az egy csoda. Amikor rájövünk arra, hogy a megváltás az egy csoda, a megváltás csodájáról beszélünk, akkor eszembe jut az, amit egy ifjúsági találkozón az egyik lelkész kollégám, Mezei Sándor mondott. És elmondtam ott akkor azon a beszélgetésen is ezt az érdekes történetet. Radnóton tartottunk ifjúsági találkozót, mi az együttessel szolgáltunk. Mezei Sándor lelkipásztor testvérem pedig tartotta az igei bevezetőt, illetve a tanítást, és egy történettel kezdte, nagyon jól tud a fiatalok nyelvén, nagyon fel tudta a fiatalok figyelmét vonni, mert úgy jött be a mikrofonhoz, hogy hozott magával egy madár csapdát. Egy ilyen csapdát, amiben madarat is lehet, egeret is lehet fogni, és hozott magával egy mély madár csapdát, mutatta, hogy működik. Mutatta a csapdát, hogy ezt mit kell csinálni, hogy kell az ajtóját lebillenteni, kipöckölni, hova kell tenni a csalit, gyerekek tátott szájjal figyelték, és akkor elkezdett egy történetet mondani. És mondta, hogy egy gyerek egy ilyen csapdával a kezébe megy, és a csapdával van két verét. És megy az úton, és megállítja egy idősebb ember, és mondja, hogy mit csinálsz azzal a csapdával, mit csinálsz azokkal a verebekkel? Hát azt mondja, amit hazaviszem, kitépem a szárnyukat, megkínzom őket, odaadom a macskámnak, ő is egy jót szórakozik velük, és utána megölöm őket. És azt kérdezi ez a bácsi, hogy mennyit kérsz ezért a két verébért? Hát ezek értéktelenek. Ezek nem érnek semmit. Van belőlük elég fogjon magának. Nem, én ezt a kettőt szeretném, én fizetnék értük. Mennyit kérsz értük? Hát a gyereknek elkezd csillogni a szeme, ebből még profit is lehet. Azt mondja, 200 lej. A bácsi kiveszi a 200 lejt, odaadja, elkapja a karitkát, kinyitja az ajtót, és a két verebet elengedi. Ezek elrepülnek. És akkor kezdi másképp a történetet. És azt mondja, hogy jön a sátán, és ott vagyunk a kalitkájában. És szembe jön vele Jézus. És megkérdi a sátántól, hogy mit csinálsz ezekkel a szerencsétlenekkel ott a kalitkában. Hát mit az, hogy hazamegyek, megkínzom őket, megcsonkítom őket, játszadozok velük. Aztán odadobom a démonaimnak, ők is szórakozzanak egyet. És a végén pedig megölöm őket, és kárhozatra vettem őket. És akkor azt kérdezi, hogy mennyit fizessek értük neked? Ó, van belőlük elég, fogjál magadnak. Nem érdekel téged ez a néhány szerencsétlen. És azt mondja, jó, de engem ők érdekelnek. Mennyit fizessek értük? És akkor vér szemet kap a sátán, és azt mondja, hogy te kell lesz. A béret kell. És azt mondta Jézus, hogy jó. És itt kezdődik az, hogy elég az, hogyha jó ember vagyok? Elég az, hogyha teszek néhány jó dolgot. Ennyiről lenne szó? Ennyiről szól, mert akkor tovább csapdába maradok, és a sátán pont azt teszi számomra láthatatlanná, és az egész emberiség számára láthatatlanná, ami a legveszélyesebb, a csapdát teszi láthatatlanná, azt az állapotot, amiben vagyunk, és a Szentírás erről szól, arról az állapotról, amiben vagyunk. Arról szól, hogy mi csapdába kerültünk. Ahogy Komám szokta mondani, Szent Miklósi lelkész, Adorján István, ő szokta mondani, hogy a sátán jó halász. És mindig szokta mondani, hogy tudja, hogy mire húz a balint. Tudja, hogy ha a balint kukoricára húz, akkor nem fog kukacsal halászni. És azt mondja, hogy nagyon jól tudja azt, hogy mindannyiunk életében mi a csali. Mert nem ugyanaz a csali nálam, és nem ugyanaz a csali nálam. De ő nagyon jól tudja, hogy mi a csali. Mi a te csalit. És tudja, hogy abban a csapdában milyen csalit kell beletenni. És lehet, hogy jó embernek tűnsz, de kalitkába vagy? Becsalt a kalitkába? Megvan a te csalid? Meg. Tudja, mire kell téged rabbá tenni? És itt nem az a kérdés, hogy meg tudunk-e menekülni jó emberekként, meg tudunk-e menekülni a csapdától? Senki nem menekül meg a csapdától. Mindannyian benne vagyunk ebbe a csapdába. Mindannyian a kígyó által megmartak vagyunk, nem? Itt a kérdés az, hogy onnan mi a menekvés? Mi a szabadulás lehetősége? És a madár kalitkából egyetlen szabadulás van. Az, hogyha valaki fizet értünk. Valaki kifizette értünk az árat. Jézus Krisztus kifizette értünk az árat, és ebből a madár kalitkából egyedül így szabadulhattunk ki. Egy másik érdekes történetem volt jó néhány évvel ezelőtt, Parajdon építkeztünk, és hát vásároltam valami anyagokat vásárhelyen, és a cég az mondta, hogy kiszállítja az anyagokat, és hát első nap két adagba is ki kellett vinni az anyagokat, első nap ki szállította egy fiatal ember, furgonnal, én külön autóval mentem, barátnőjével jött, szóba se állt igazán velem, aztán nyúlott a nyakam, magamban le kellett pakoljam az egész kicsi autó anyagot. Másnap még egy adagba fel kellett vinni, ugyanaz a fiatalember, de akkor már nem mentem külön autóval, én is a kis furgonnal mentem, és beültem a furgonba, és kezdtem már az út elején beszélgetni, akartam a fiatalemberrel, de hát lerázott egy-egy ilyen egyszavas válasszal, és elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ez a Parajdi út 50 km körülbelül, ez oda-vissza 100 km, ez nagyon hosszú lesz így. Ha két szót nem tudunk váltani egymással, és valamit cselekedjél. Hát alig, hogy befejeztem, ez a fiatalember elkezd beszélgetni velem. Indul a beszélgetés, de úgy, hogy nem én kezdeményeztem a beszélgetést, most már ő kezdeményezte a beszélgetést, és szót hozott ki mivel foglalkozik, és elmondja ez a fiatal ember az úton, közben azt is megtudta, hogy lelkipásztor vagyok, és elmondja ez a fiatal ember, hogy ő ortodox, és elmondta ez a fiatal ember azt, hogy az elmúlt hetekben veszítette el a legjobb barátját. Vásárhelyen volt egy hatalmas baleset, a környék tudott róla. Egy fiatal fiú elvette a szülőknek, akkor vásároltak valami A4-es, A6-os Audit, valami nagy autót, elég nagy teljesítményi autó volt, és bedrogozott, ivott is, Kolozsvárig ment eszméletlen tempóba, aztán vissza. Sehol nem történt semmi, hanem mikor már hazaérkezett vásárhelyre, akkor az egyik körforgalomba úgy neki ment az éppen piacra menő furgonnak, hogy szörnyet halt az a, az ember is, aki a furgonban volt, és szörnyet halt ez a fiatal ember is. És elmondta, hogy neki ez a fiatal ember a legjobb barátja volt. És az volt a nagy kérdése, hogy most hol van a barátom? Hogy meghalt, hát ugye akaratán kívül egy gyilkosságot követett el, meggondolatlan volt, védkezett, hol van ez, ez az én barátom? És kérdeztem tőle, hogy te szoktál, tehát jársz templomba, hiszel Istenbe? És elmondta, hogy hisz, de hát ugye az egyházzal neki nincs nagy kapcsolata, és a templom a számára ugye az elég ritkán látogatott hely. És ott volt benne ez a nagy kérdés. Miért? Azért, mert sátán tudja, hogy mi a csali. Ennek a fiatal embernek mi volt a csali? Mindannyiunknak megvan a csali. Kalitkába zár. Bezár a magunk kicsi kalitkáiba. Be. Látom. Tehát Nikodémusnak azt mondja Jézus, hogy ha valaki olyannan nem születik, akkor nem láthatja az Isten országát. Nem láthatja az utat sem oda. És Isten a szemünket akarja megnyitni, és akkor, amikor az idővel, tehát ugye az időről beszéltünk, és arról, hogy a kronoszba benne vagyunk, és mint egy keretbe került be, azért megindult a visszaszámlálás. Minden ember számára ott van a visszaszámlálás. És akkor benne vagyunk egy keretbe. De az a kérdés, hogy látom, hogy mi van ezen a kereten túl. Mert az újjá születésben Isten a szemünket nyitja meg, a látószögünket tárja ki, és többet akar, hogy lássak, mint egyszerűen azt az életet, amiben én be vagyok zárva, azt a kis kalitkát, amiben én benne élek. Az újjá születés az egy csodálatos, Isten szeretetéből fakadó, új élet. És mint minden születésnek van, hát az újjászületésnek is van fogantatása. Én azt a kérdést tettem fel most itt magamban, hogy hol van az új életednek a fogantatása. És ugye ott van Pál apostol megtérése, Pál apostol újjászületése, és én kérdezném, most egy kicsit úgy kinyitnám a beszélgetés fel, hogy hol van az ő új életének a fogantatása. A születést azt tudjuk, ugye mindig az előttünk van, hogy a damaszkuszi út, és újjá születik. De hol van a fogantatása? Igen. Ugye emberileg ennyit látunk, de őszinték, ha vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nem is tudjuk. Nem is lehet igazán meghatározni. Hanem Isten az ő szeretetével és az ő kegyelmével elkezdi ezt a munkát bennem. Hogy hol? Mikor van az a pillanat, amikor elkezdődik ez az új élet, mert ahogy egy olyan, pontosan olyan titok az újjászületés, mint egy gyermeknek a születése, nem? És az igazság az, hogy orvosok sok mindent megtudnak már, a tudomány sok mindenre tud már választ adni és magyarázatot adni. Levezeti ugye a biológia, a kémia, azokat a folyamatokat már le tudja vezetni, hogy hogyan lesz az élet. De hogy indul? Hát ott van egy olyan határ, ahol meg kell álljon a tudomány is, és azt mondja, hogy ezt nem tudom. Ezt nem értem. Nem tudok ezzel szembe nézni, mert nem. Ez az Isten csodája, az Isten titka. Persze, ott van, az igében le van írva az, hogy az egy megrendítő alkalom volt Pál számára is, amikor ott van az Isten megkövezésénél, és sőt, egyet ért vele. Mennyi minden kell utána ahhoz, hogy ezt az új életet táplálja Isten. Ez az új életet elkezdi táplálni, és addig, ameddig eljön az a pillanat, amikor az újjászületés megtörténik. Mennyi mindent kell véghez vigyen bennünk Isten, addig, ameddig újjászületünk. És én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, egy olyan folyamat, ami elindul az emberbe, hogy hol? Nem tudom. Olyan, mint amikor a kavics belehull az embernek a cipőjébe. Biztos ilyen élményünk mindannyiunknak volt már, hogy belehullott egy kicsi kis apró kis kavics a cipőbe, és elkezdett zavarni. De úgy megyünk tovább, hogy hát, csak egy kavics. Most ezért nem állok meg. Városba, ha megyek a járnának, akkor nem fogok megállni, hogy levegyem a cipőmet és a kavicsot kivegyem. De egyre jobban zavar, de egyre jobban szúr, de már minden gondolatom ott van. És olyan csoda az, amikor az Isten ennyire az ő igéjét úgy hinti bele, úgy hozza el az én életembe, az én lelkembe, hogy már zavar, már nem tudok lépni tőle, nem tudok másra gondolni. És akkor eljön az a pillanat, amikor meg kell állni. Mert az újjászületés az arról szól, hogy meg kell állni. Meg kell állni és szembesülni kell. Önmagammal szembesülni kell Istennek a tervével, Istennek a munkájával. Ott van Simon Péternek, ugye, Péternek a megtérése. Amikor Jézus belép a hajójába, belép egyszerűen abba a közegbe, amiben ő olyan otthonosan mozog. És először csak elkéri a hajót, és a hajó lesz a szószék. Az lesz az a hely, ahonnan Jézus prédikál. És ennek a Simonnak a füle nyitva van. Miközben ő a hálóját javítgatja, mosogatja a hálóját, miközben nyitva van a füle, és hallja, és mozdul benne valami egészen addig, hogy én nem tudom, hogy az a folyamat hogy ment végbe, de amikor Jézus feláll van a csónakban, és azt mondja, hogy evezz a mélyre és vesd ki a hálót, akkor ez a Péter azt mondja, nem azt mondja, hogy hát Uram, én jó halász vagyok, és akkor kimegyek, hanem azért, mert te mondtad, Uram. Azért, mert te ezt mondtad, én kimegyek és kivetem azt a hálót, és a te szavadnak engedelmeskedek. És aztán elindul ez a folyamat az ő életébe. Egészen addig, ameddig aztán majd tagadás után Jézus leül vele, és beszélget vele. És azt a Pétert, akit egy annyi időn keresztül formált, alakította az életét, annak a Péternek az életébe helyre kell sok mindent tenni, és rendbe kell tenni az életét. Van egy kép, hát nem tudom, hogy ez melyik vonat csomópont, de azt tudom, hogy hát egy nagy vonat csomópont, látszik, hogy rengeteg vonat vasúti sín érkezik meg ebbe a vonat csomópontba, és történik az, amit az igében sokszor látunk, hogy Jézus meghív. Jézusnak a meghívása megtörténik. És összefutnak a vonat a sínek, és érkezik mindenki a maga terhével, a maga gondjával, a maga megpróbáltatásaival, a maga szerelvényével. És azt mondja Jézus, hogy gyere, ülj át! Gyere, ülj át, és mostantól menjünk együtt tovább. És lehet tovább folytatni ettől a csomóponttól ugyanazon a vonaton az utat, amelyiken jöttünk, amelyiken voltunk. Vagy pedig át lehet ülni. És Isten ajtót nyit nekünk. Az újjászületésnek az ajtóját ő nyitja ki nekünk. Ezen a vonat csomó ponton ezen lehet át lehet ülni hozzá. Át lehet a mi életünkben, át lehet lépni. Egy igét szeretnék olvasni nektek, Lukács evangéliuma 13. részének a 22-től 30-ig terjedő ige verseket. És városokon és falvakon megy vala által tanítva a Jeruzsálembe menve. Mondta pedig neki valaki, urama vagy, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő pedig mondta nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom nektek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mikor már a gazda felkél, és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetni, mondván, uram, uram, nyisd meg nékünk, és ő felkelvén, és ő felelvén ezt mondja nektek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Akkor kezditek mondani, te előtte vettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom nektek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el én tőlem minnyájan, kik hamisságot cselekeztek. Ott lesz sírás és fogak csikorgatása. Mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. És jönnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országába, és az Isten országában letelepednek. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Jön Jézushoz valaki, és azt kérdezi, hogy sokan vannak, akik üdvözülnek. Ez olyan, mintha azt kérdeznénk ugye ezen a vonat csomóponton, mikor Jézus hív, hogy gyere, ülj át hozzám, hogy sokan vannak a vonaton? Sokan ülnek már a vonatban, van még hely? És akkor Jézus válaszol, hogy igyekezzetek bemenni. Ne, azzal, ne a statisztikával foglalkozzatok, hogy mennyien vannak a vonaton, hogy mennyien lesznek majd az Isten országában, van-e hely az Isten országában, ez nem a ti dolgotok, nem a ti problémátok, hanem nektek az a dolgotok, és azt arra hív Jézus, hogy ülj át az én vonatomra. Nagyon érdekes akkor, amikor ugye elindul két vonat, van, hogy sokáig egy más mellett halad a két vonat szerelvé. És úgy át lehet nézni a túlsó oldalra, és lehet integetni az embereknek. Csak eljön az a pillanat, amikor elkezd egymástól távolodni. És akkor már nem lehet átülni, akkor már nem lehet váltani. Egy fogorvos barátom kérdezte egyszer, nagyon érdekes kérdést tett fel nekem, hogy hát ő nagyon szerette az ilyen kemény rock zenét, hosszú haja is volt, szakálla, és kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem a keresztény heavy metalról. Nem tudom, hogyha tudtátok, hogy van ilyen. Keresztény heavy metal. Na hát úgy maradtam, mint a fogásznál, tehát ott szájjal én is, mert hallottam, hogy van, de mondjuk így nem volt még feltéve ez a kérdés. És akkor hirtelen válaszoltam is, én is meglepődtem a válaszomon, mert azt kérdeztem ettől a barátomtól, hogy te el tudod képzelni, hogy a mennybe ilyen zenét játszanak? És akkor ő állt meg, mintha ő lenne a páciens, tápott szájas, azt mondta, hogy nem. Na mondom, akkor tudod, mi a véleményem a keresztény heavy metalról. Eltelt egy olyan hónap, és ez a keresztény, amúgy megtért ember, tehát Isten kereső ember, egy olyan mélységbe került, egy olyan lelki és fizikai mélységbe került, hogy én nem is tudtam, hogy az ő életében egy nagyon nagy probléma van, ilyen zugivó, olyan értelemben, hogy mikor hazament a fogász rendelőből, akkor esténként aztán leitta magát, reggelre kijózanodott, akkor kezdődött megint a nap, és bekerült Ózdra a mentőmisszióhoz, ott egy hosszú terápiát végig csinált, és utána, hát jó néhány hónap után találkoztunk, én meg voltam hívva egy családos, csendes napra szolgálni, és jött ő is be a feleségével, és rám köszönt. Én azt hittem, hogy egy idegen. Nem ismertem meg. Mikor még egyszer rám köszönt, akkor... Na, Árdi, te vagy? Nem ismerlek meg. Nem volt már sehol a hosszú haj, a hosszú szakál. Ez egy megnyiratkozott, egy megborotválkozott ember lett, és pontosan úgy változott meg az egész lelkülete is. Most missziót végez, most ő is az alkoholmentő misszión belül csoportot vezet, és segít azoknak, akik ebben a helyzetben vannak. És beszélgettünk utána erről ifjúsági alkalomra is, szolgáltunk ifjúsági alkalomon is együtt, és mondtam, hogy na, mi a véleményed továbbra is, és akkor elmondta, hogy igen, megvan az, ami, mikor Jézus Krisztus meghív önmagához, és az ő átülsz az ő vonatjára, a menny vonatjára, akkor valamit nem vihetsz magaddal. Még ha ott is volt annak idején az életedben, még ha ragaszkodtál is, kétségbe estél? még hogyha ott is volt az életed, de valamit ott kell hagyni a múltadban. Valamit le kell zárni. Mert ilyen, hogy keresztjén heavy metal, ez olyan, mint amikor beöltöztetjük egy szép ruhába azt, ami sátáni, ugye, aminek más a gyökere, más az eredete. És Isten arra megújult életre hív, ő nem foltozó varga. Ő megmondta azt, hogy a régi posztóra nem teszünk új foltot, a régi tömlőben nem teszünk új bort, hanem van, amit ott kell hagyni, valamit félre kell tenni, ahhoz, hogy meg tudj újulni, hogy teljesen meg tudj újulni, újjá szüles. És az újjászületésnek jelei vannak. Innen lehet azt is jól tudni, hogy hamis, vagy pedig igazi újjászületés történik. És hát néhányat fogok felsorolni itt. Az első az, hogy látja a bűneit, az, aki újjászületik. És tudja, hogy nem megjavítani kell azt, ami elromlott, hanem az újjászületésben egy egészen új természetet, egy egészen új lehetőséget kapott. Kiszabadul abból a kalitkából, amiben addig benne volt, és látja azt is látja, ahogy belekerült abba a kalitkába, és azt is tisztán látja, hogy ki az, aki őt ebből a kalitkából kiszabadította. Látja tisztán az ellenségét. Látja, hogy ki az igazi ellenség. Tudja azt, hogy a sátán az igazi ellenség. Pál apostol erről beszél, hogy nekünk nem test és vér ellen van hadakozásunk. Tehát nekünk a sátán ellen van hadakozásunk. Ő az, aki ellen harcolunk. Uralomváltás történik. Az életem trónjára oda kerül Jézus Krisztus, és teljes uralomváltás kell, hogy történjen. Nem a maga útját járja már az, aki újjászületett, hanem a Krisztus útját fogja járni. Erről majd holnap még bővebben lesz szó. Jézushoz csatlakozik. Nagyon fontos az, hogy az én hitem hozzá csatlakozzon. Istenhez csatlakozik, Jézus Krisztushoz, az én megváltomhoz csatlakozzon a hitem. Filip és Simon mágus esete, ugye? Filip hirdeti az evangéliumot, és Simon pedig oda csatlakozik. Filip Jézus Krisztust hirdeti, Simon mágus pedig oda csatlakozik Filip mellé. És utána szeretné megvenni még a Szentlélek ajándékát is. És ezt nem lehet csinálni. Vagy az Ószövetségből ott van Ábrahám és Lótnak az esete. Ott nagyon érdekes az, amit ott az igében olvasunk, hogy Ábrahám Istennel járt. Ő elejétől fogva Istenhez csatlakozott, Istenhez ragaszkodott, és Istennel járt. Lótról pedig azt olvassuk, hogy Lót Ábrahámmal járt. És ennek egy utána eljön az a része, az a konfliktus része, amikor el kell válni. Amikor szétválik ez a két élet. Amikor oda kerülnek, hogy azt mondja Ábrahám, hogy ha te jobbra mész, én megyek balra. És dönts, te dönts. És akkor Lót felemeli a tekintetét, és látszik a lelkület. Látszik azt, hogy ő körülnéz, és látja, hogy hova akar menni. Ábrahám pedig azt mondja, hogy Uram, nekem ott jó, ahol te vagy. Ahova, ha a másik irányba, a pusztaságban, én a pusztaságba is megyek, mert te ott is velem vagy. És akkor, mikor megtörténik ez a szétvállás, Lót megy a maga útján, Ábrahám pedig azt mondja az ige, hogy Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja, hogy emeld fel a te tekintetedet, nézz körül, és amerre látsz, mindent neked adok. Mit jelent az Istennel járni, Istenhez csatlakozni, Istenhez ragaszkodni, és mit jelent az, amikor a hitem is emberhez kapcsolódik. Egy másik embernek a hitéhez kapcsolódik hozzá. Én nagyon fontosnak látom ezt, hogy Jézus Krisztus legyen az, akihez kapcsolódik. Az újjászületett ember mindenképpen Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Szolgálni akarja Krisztust. Szolgálatba akar, cselekedni akar. Az a kérdése, ugye Pálnak, amikor damaszkuszi út után, az a kérdése, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mit cselekedjek? Mutasd az utat. Én a te szolgálatodban állok. A Szentlélek használhatja, és itt nagy különbség van a között, hogy az én céljaimba akarom bevonni Isten szent lelkét, vagy Istent magát, vagy pedig azt mondja az ige, hogy felöltöz minket a Szentlélek. Felvesz. Ezt a fiataloknak egy egyszerű példával mutattam be, hogy a kesztyűt. Egy kesztyűt felveszek a kezembe, és akkor megkérdeztem, hogy na most ki a kéz és ki a kesztyű. Lehet, én vagyok a kéz, és akkor a kesztyű a Szentlélek, csak ez így nem működik. Fordítva igen. Hogy a kesztyű vagyok én, és hiszen szent lelke öltöz fel, és akkor azt mondja, a Szentlélek visz, és a Szentlélek cselekszik, és a Szentlélek használ engem. Nem én használom, nem az én terveim lesznek. Holnap erről bővebben lesz szó. Jézus nagyságáról tesz bizonyságot, és célja, hogy másokat Jézushoz vezetni, Jézus Krisztushoz vezetni. Beszélő viszonyban van az Úrral. És belülről van irányítva, belülről irányítható. Illetve a végére hagytam egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Azt hiszem, a gyülekezeteinkben egyik nagy probléma ez, amivel küszködünk, hogy a hűség és a ragaszkodás. Az újjászületett ember az hűséges és az ragaszkodik. És pontosan ezzel a hűséggel, ezzel a ragaszkodással vonz másokat is a közösségbe. Ha nincs meg ez, hogyha ez olyan, hogy egyszer jövök, egyszer nem, egyszer ott vagyok, egyszer nem, amikor nekem megfelel, amikor nekem időm van rá, akkor az időmet, ugye a plusz időmet odaadom Istennek, ez nem működik. Hanem akkor, amikor megújultál, újjászülettél, akkor átadtad az idődet is. A teljes idődet átadod Krisztusnak, és rendelkezésére állsz. És nem baj, hogyha áthúzza Isten a terveidet, és áthúzza a te utadat, mert az ő útja fontos. Egy történettel fogom zárni. Egy svájci konferencián vettünk részt, lelkész konferencia, nem csak lelkészek voltak, mások is. A dél-afrikai misszió, Kwazi-Zabandui misszió szervezte ezt az alkalmat. És hát még akkor, jó néhány évvel ezelőtt volt, akkor még Erló Stegen bácsi még élt, ő volt ennek az egyik alapítója ennek a missziónak. 50 évet ott töltött kint, ott élt kint Pazizavanduba, és hát már akkor tolókocsival fel kellett vigyék a pódiumra, mert már járni nem tudott, és már beszélni is csak akadozva tudott, de 2 órán keresztül mesélt, mondta az ottani misszióból a történeteket, és mi 2 órán keresztül tátott szájjal hallgattuk, és akkor felálltuk, mondtuk, hogy csak ennyi, már megy, már befejezte. És volt egy történet, ami nagyon megragadt bennem, egy ottani zulu asszony megtért, és csatlakozott a misszióhoz. És minden istentiszteleten ott volt, minden alkalmon, amit szerveztek, ott volt. Tehát az ő életemben ott volt a ragaszkodás és a hűség. Megújult ember volt, és egyszer, amikor hazament, akkor a férje egy zulu vadász volt, azt mondta, hogy ha még egyszer elmész a misszióba, akkor megöllek. És mondta Erló bácsi, hogy ha egy zulu vadász azt mondja, hogy megöl, akkor azt jóval el is hiszed, mert meg is teszi. És hát vívódott ez az asszony, hogy minden idegszálával a misszióba akart menni, ő ott akart lenni. Következett pont az Isten tisztelet. És hát döntött. Nem baj, ha megismerjem. Nem baj, ha megismerjem. Én megyek az Isten tiszteletre. És elment az Isten tiszteletre. És amikor haza ment, akkor már várta a férje. Elő voltak készítve a mácsette, meg a többi vadász felszerelés, és mondta a feleségének, hogy megmondtam, hogy megöllek, és meg is teszem. Annyi időt kapsz, hogy imádkozzál. És az asszony letérdelt, és mondta, azt mondja, úgy imádkozott, mint egy haldokló. Azt mondja, megszűnt körülötte a világ. Úgy imádkozott, úgy beszélgetett Jézus Krisztussal, mint aki nem is megszűnt körülötte a tér, és egyszerűen azt sem látta, hogy mi történik vele, hanem amikor befejezte az imádságát, akkor látta, hogy a férje közben elaludt mellette. Úgy aludt, mint egy medve. Hamar felölelte a sok fegyvert, kiszaladt a kunyhóból, az első bokorba bedobta a felszereléseket, és visszaszaladt a misszióba. És 2 hét telt el, 2 hét múlva üzent a férje utána, hogy gyere haza, nem öllek meg, most már én is ismerni akarom azt a Krisztust, akit te ennyire szeretsz. A hűségnek, a ragaszkodásnak, a Krisztus iránti ragaszkodásnak, annak mindig van aztán egy hatalmas vonzása, ereje a Szentléleknek az erője. Amen. Köszönjük, Urunk, azt, hogy meghívsz bennünket is, meghívtál, és köszönjük, hogy te végezted el azt a csodálatos munkát az életünkbe, amit senki más nem tud elvégezni. Köszönjük, hogy az új életnek a fogantatása, az a te csodálatos szeretetednek a következménye. Hálát adok neked, Uram, azért, hogy az én életembe is beléptél, hogy engem is meghívtál. És köszönöm, Uram, azt, hogy annyi mindent megmozgattál azért, hogy ne vesszek el, hogy kiszabaduljak, Uram, a kalitkámból. Köszönöm, hogy még csak meg sem említed azt, hogy milyen kalitkába voltam. Meg sem említed, Uram, azt, hogy mennyibe került az én szabadságom. Dicsőítlek, Uram, hogy általad vagyok. Az, aki vagyok. És Tudom, Úr Jézus Krisztus, hogy Te ma is sokakat így szabadítasz meg. És ez a célod, és áldunk, hogy használni tudsz, és használni akarsz ebben a szolgálatban. És köszönjük, hogy nekünk nem jó embereknek kell lenni, becsapott embereknek kell lenni, hanem megújult lelkű embereknek kell lenni. Dicsőítünk Téged, hallgass meg könyörgésünket. Áld meg minket. Amen.
Hűséged végtelek, Atyám, Nagy Isten, Te hatod éget az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló időben, Ti voltál az marasz mindörök, hőséged végtelen, minden napon járás várat rejár. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hőséged végtelen, Uram, tavasz, a nap a holcsan a csillagsereg. Ezzel készünk velem együttes karban. Te vagy az érgalom, a szeretet. Hűséged végtelen,
Én elmeim tőt, virgalmat.
kérem.